Nem voltam soha Erdélyben, tehát tényleg abszolút most láttam először ezt a helyet, és tényleg gyönyörű. Vallással nincsen kapcsolatom, attól függetlenül, hogy az egyik nagymamám református hittanoktató, tehát ennél több semmi. Nem voltam, sose gyakoroltam, nem voltam megkeresztelve, és akkor megkaptam a forgatókönyvet, amikor elindultunk Pestről, és akkor olvastam el az egészet, és abban végül is olyanok is vannak, hogy a mi atyánkot megmagyarázzuk, a Bibliából nagyon pontos idézetek vannak, meg ilyesmi, tehát számomra ez egy ilyen teljesen újdonság volt, és majd amikor a paplakban megszálltunk első éjszaka, és budapesti idő szerint hajnali 5:30-kor megtapasztaltam életem első miséjét kihangosítva, akkor éreztem, hogy ez valami elhívás lehet az életemben nem egyébként. De tényleg így ilyen nagyon-nagyon erős, tehát a hely is erős, és gyönyörű, meg ez a vallás is. Tehát ezt ugye rendesen egy nagy dózisban megkaptam mindent.
Zsolt, te hogy élted meg a találkozást ezekkel az újdonságokkal?
Nagyon távolról indultunk. Én csongrádi vagyok, tehát az Alföld kellős közepéről származom, és ugye annak ellenére, hogy most ugye a Balatonnak az északi csücskéből Budapesten keresztül, ami számomra Magyarország két olyan meghatározó helye, ami a number one, tehát hogy az első helyen van. Hát ez most visszacsúszott rendesen a második, harmadik helyre, mert ugye Erdély az egy számomra is egy teljesen ismeretlen, csak hallomásból ismert hely, meg a internetről. Álmomban nem gondoltam volna, hogy ez ennyire el fog varázsolni. Tehát tudtam azt, hogy nekünk valamiért ezt a filmet el kell vállalnunk. Több más produkciót hagytunk otthon emiatt. Kaptunk is érte hideget, meleget, de alapvetően mindenki a csapatunkban otthon elfogadta a döntésünket, és azt mondták, hogy ezt a kalandot és ezt a lehetőséget nem hagyhatjuk ki. Egyrészt a téma miatt is, mert mondjuk én meg vagyok keresztelve, tehát én valamilyen szinten tisztában vagyok a vallással, de az, hogy az emberek, az itteni embereknek a hozzáállása, az életformájuk, az életstílusuk, az elfogadó képességük, ez teljesen újdonság.
Mit vártok a filmtől?
Az itteni filmgyártást én úgy hallom és úgy látom, hogy még nagyon-nagyon gyerekcipőben jár. Ugyanakkor az a fajta kíváncsiság és fejlődni vágyás, vagy fejlődő képesség az otthon már azért nincs meg, mert készen kapjuk mindig. Tehát az amerikai produkciókat odahozzák, az otthoni stúdiókba vesszük föl, ugyanazokkal a stábokkal dolgoznak a magyarok is, meg az amerikaiak is. Tehát amikor a Pinokkiót kifaragták a fából, itt ez a film így kell életre, hogy a filmmel együtt, amit mi nagyon nehezen tudtunk befogadni, ugye a vallás nagyon-nagyon, ez a vallás nagyon messze áll tőlünk, az a fajta kíváncsiság és érdeklődés és emberi hozzáállás, az nem csak a filmhez tesz hozzá, hanem a stáb tagjaihoz is. Tehát amikor megérkeztünk és azzal szembesültünk, hogy kaptunk egy hihetetlen jó technikát, ami nyilván otthon is adott, de ott nálunk úgy működik, hogy itt a technika, kapsz mellé technikust, kapsz mellé hangmérnököt, stb. Itt azzal szembesültünk, hogy itt mindent nekünk kell megoldani. Katával gondolkodtunk, hogy oké, ezt rendben, de mondjuk ezt 30 napig nem fogjuk bírni, ezt akkor tudtuk. Akkor mi a megoldás? Az a megoldás, hogyha találunk magunk mellé olyan embereket, akik szeretnének tanulni tőlünk, akkor hajrá, csináljuk. És így egy nagyon-nagyon-nagyon jó csapat alakult ki, akár a színészeket tekintjük, akár a technikai csapatot, mindenki tanulni akar, és mindenki nagyon-nagyon jól végzi a dolgát. Tehát ezt így a második hét végére olyan szinten tudtuk összepakolni, hogy a második hét végén pont ezt mondtam a Katának is, hogy mint otthon lennénk. Vannak hibák, meg vannak nehézségek, de nem az van, mint máshogy, hogy jó, akkor leállunk, mert akkor ezt így nem lehet, hanem mindig a megoldásra törekszik mindenki, és nem csak én, aki alapvetően ilyen beállítottságú, hogy a megoldásra törekszünk, hanem itt alapból mindenki ilyen, hogy nem álljunk meg, akkor oldjuk meg, csináljuk meg, másnap reggelre mindig megvan a megoldás, és alapvetően ez a hatalmas nagy különbség az otthoni és az itteni között, és pont ezért tud ez a film, én azt gondolom, hogy jóvá teremni, mert ez inkább egy csoda, amit mi megélünk, hogy ebből egy olyan, mindezekkel együttvéve egy olyan produkciót fogunk tudni letenni az asztalra, amire akár a színészek, akár az itteni technikai csapat is, és mindenki, aki segít a filmbe, büszkék lesznek rá.
Veres Albert, ő az, aki a Jézus szerepét játssza ebben a filmben, az Eukarisztia című filmben. Te vagy az első székely Jézus.
Én már kétszer dolgoztam Pór Istvánnal, legutóbb a Funtinelli boszorkány forgatásánál. Most pedig megkeresett, hogy szeretné, hogy ezt a szerepet játszom el. Az az igazság, hogy én az elején nem is vettem eléggé komolyan ezt a dolgot, mert nem voltam biztos benne, hogy ez tényleg lesz. teltek a múltak a forgatási napok, ugye egyre érdekesebb kérdésekkel találkoztam én is, meg akkor már így elő kellett vegyem a Bibliát, és utána nézzek dolgoknak. De amúgy nem terheltem le magam ilyen gondolatokkal, hogy akkor most ez... Valahogy az én nézetemben Jézus egy ember, most az, hogy ő isteni is, azt nem lehet eljátszani, szóval azon nagyon nincs, amit filozofáljon egy színész szerintem. Mindannyiunkban is van valami isteni, tehát, és inkább ez, amit keresgélek magamban, hogy mi az, ami mindannyiunkban közös, és ami mindannyiunkban ugyanonnan jön. Tehát valahogy így áll össze a fejembe, hogy ez Jézus.
Kicsit gyakorlatiasabb oldaláról is szeretnék megvilágítani egy film születését, akkor én mondjuk kíváncsi lennék arra, hogy hogyan lehet a jelenetek között készülni egyikre, másikra. Én most kicsit felmentem veletek, és ott láthattam, hogy születik egy-két snitt. Próbáltam átlátni, hogy akkor ez hogy történik. Ti hogy élitek meg? Hangolódtok egyik jelenetről a másikra, vagy várakozás van, meg unalom van? Hogy történik a forgatáson?
Azt hiszem, hogy minden forgatásnak a 80%-a várakozás, mert mindig valamire várni kell, vagy a felhőkre kell várni, vagy egyáltalán arra, hogy kiderüljön, hogy melyik jelenetet fogjuk forgatni. Szóval olyan nagyon nem lehet rákészülni, és egy ilyen folyamatos izomtónusban lenni, hanem ebben nagyon más a film, mint a színház. Tehát valahogy rögtön kell megtanulni a replikákat, és rögtön kell ott lenni, és aztán utána valahogy az energiákat okosan kell beosztani, hogy amikor ilyen üres járat van, akkor ne fáradjál még jobban.
Mária alakítója is itt ül velünk, Ricci Ilka Krisztina személyében, és hát téged már a marosvásárhelyi közönségnek annyira nem is kell bemutatni. Sok felületen jelensz meg te a művészet világában, és azt is tudjuk, hogy a Funtinelli boszorkánynak viszont te voltál a főszereplője. Hogy találkoztál te az Eukarisztiával?
Funtinelli volt a kiinduló pont, abban dolgoztam először együtt Pór István rendező, fő rendező úrral. Felhívott telefonon, konkrétan így hangzott a beszélgetés, hogy ki a világ legjobb rendezője. Hát mondtam, hogy hát ki lenne más, és mondta, hogy erre a filmre készül, és hogy Máriát kéne eljátszani. Én egy kicsit megijedtem tőle, mert hogy az én agyamban Mária egy ősanya, én meg nem vagyok anya, se nem ős, se nem semmilyen. El tudom képzelni, hogy milyen az, hogy anyai szeretet, de nem tudom, hogy milyen az, hogy anyai szeretet, úgy Isten igazából. Meg hogy a korom is, hogy én Máriát, főleg, hogyha abból indulok ki, hogy ez a film nem feltétlenül Jézusnak az életéről szól, hanem Jézus tanításairól szól, a filozófiájáról szól, és már úgy indul eleve, hogy Jézus már meghalt, sőt, azt hiszem már fel is támadt, és mi ülünk, mármint Mária Magdolna és János ülnek egy szobába, és beszélgetnek arról, hogy mi történt, hogyan lehetne ezt megírni, hogyan lehetne ezt továbbadni. És az én szemeim előtt, lelki szemeim előtt egy idősebb nő jelenik meg. A rendezőnek erre az volt a válasza, hogy Mária kortalan, és igaza van. Úgyhogy el kellett fogadnom, bele kellett helyezkednem ebbe a helyzetbe, és megpróbáltam megkeresni azt, ami számomra Mária. Mondtam ezt az ős anyaságot, és az első és legfontosabb dolog az, hogy mindent szeret. A fia által, a fián keresztül, de önmagából kiindulva is mindent és mindenkit szeret.
Látjátok-e ti, mint alkotók, hogy ez hogy fog kinézni, amikor összevágjátok? Igen, igen, Zsolt
bólogat. Ugye, ebből egy óriási nagy dolog lehet, hogyha olyan a végeredmény, de a végeredmény az igazából az Istennek a fejében van. Tehát itt még lehet
és ez mind végig titok? Tehát, hogy igen. Ott lesz mellette?
Ő a rendező, tehát ő a rendező, ő látja, tehát ő írta a forgatókönyvet, ő látja, hogy mi van benne, mi azt látjuk, hogy mi van a forgatókönyvben, milyen képekkel tudjuk megtámogatni, mennyire jók a színészek hozzá, tehát az én fejemben teljesen gyönyörűen megvan az egész, ezt még el lehet rontani, meg lehet csinálni úgy, ahogy gondoljuk.
Illetve van egy olyan rendezői instrukció, ami nekem volt elsősorban instrukció, hogy ez az egész film, ennek úgy kell kinéznie, mint egy festménynek. Na most azzal nem fogok titkot elárulni, hogy gyakorlatilag az összes kompozíció úgy készül el, mint hogyha valamilyen festményt látnánk. És ezeket a festményeket próbáljuk lemodellezni mozgóképekben, különböző trükkökkel majd fogunk mahinálgatni, hogy valójában egy festményből indul, és úgy megyünk át valós
életre
időbe.
Életre kell a festményt.
Így van, tulajdonképpen igen.
Vagy
igen,
nem.
Igen. Vagy nem, vagy visszafelé. Tehát ez még titok, hogy mi lesz a vágóasztalon. De azok, amiket eddig leforgattunk, és csináltam egy-két ilyen előfényelést, abból már látjuk, hogy a képi világa és a helyszíneknek a sokszínűsége. Én állítom, hogy mostanában Európában nem született olyan film, ami ennyi helyszínen forgott volna. Tehát ugye a 3 hét alatt szerintem 15-20, hanem 30 helyszínen forgattunk.
Én úgy vagyok vele, hogy itt elsősorban nem a helyszín, ami gyönyörű, nem az a fontos, hanem a mondani valója, hogy gyakorlatilag emberivé tenni, és emberekké tenni azokat a szereplőket, vagy
szerepeket,
de nem szerepeket, hiszen itt most Szűz Máriáról beszélünk, meg 2020 évvel ezelőtti történetekről beszélünk, akik emberivé, tehát érzéseket vinni bele. Az, hogy valaki meg tud lepődni, hogy van egy jelenés, és akkor attól meg lehet ijedni, és elmond neki egy olyan mondatot, amit 2020 éve mindenki tud, mert hogy ismeri a Bibliát, és olvassa, és még én is tudom, aki nem ismerem a Bibliát. Tehát az, hogy élhette meg az egész szituációt, akár Szűz Mária, vagy Mária Magdolna, vagy akár Jézus, akinek szintén vannak ilyen emberi pillanatai is.
Van neki egy olyan eszenciája, amiről beszélni kell, mert örökérvényű, és mert nincs, még nem volt olyan kor, olyan idő az emberiség történetében, ahol Jézusnak Isten általi tanításai ne lettek volna érvényesek.
Tehát fontos ez a film?
Nagyon fontos lenne, hogyha sikerülne, hogy elérje a célját. Aztán, hogy ez mennyire sikerül, az nagyon sok mindenem múlik még. Ott van a bibliai szöveg, ami egy nagyon tömör, sűrített dolog. Már értelmezték 1000 féleképpen, most István is értelmezte 1001. féleképpen, és valahogy azt szeretné, ha jól értettem, hogy mivel manapság tényleg egyre jobban eltávolodnak az emberek ettől az egész vallásosságtól, vagy a keresztény vallástól, azt hiszem, hogy ő ezt szeretné egy picit közelebb hozni ezáltal, hogy ilyen emberi megközelítésben tálalja, tehát hogy nem a show elemekre megy rá, mint más filmekben, hogy 20 perc korbácsolás, 15 perc szögelés, vér, hanem az volt nekem egy nagyon érdekes, hogy van a Mi Atyánk jelenet, ugye, amit mondjuk a Mi Atyánk, azt se tudjuk már, hogy miről beszélünk. És ő így szétszette, Mi Atyánk, és akkor utána ők kibontják a tanítványok, elmagyarázzák, hogy itt most miről beszélünk, ki vagy a mennye, és teljesen lebontva ő szétszedi, hogy miről is beszélünk, amikor a Mi Atyánkat mondjuk. Mert ez például nincs benne a Bibliában, ott annyi van, Jézus azt mondja, most megtanítalak benneteket imádkozni, és elmondja a Mi Atyánkat. De hogy mi van e mögött, hogy a mindennapi kenyerünk, hogy az mit jelent, hogy én vagyok a kenyér, ugye, vegyetek és egyetek belőle, mert ez az én testem, azt ad meg nekünk minden nap, és így tovább. Tehát, hogy ez, akkor már másképp mondja az ember, akkor már más az értelme minden szónak, megvan az íze, vagy mi van mögötte.
Tehát aki templomba jár, ő megszokta, hogy elmondja a Mi Atyánkat, nem is feltétlenül gondolkodik rajta, hiszen az anyukájától ezt hallotta, a nagyanyjától, a dédanyjától, tehát nem feltétlenül gondolkodott rajta. Ez egy rutin, olyan rutin, mint amikor te fogad, most nem feltétlenül gondolod végig azt, hogy most a nagy őrlőt meg bizé így meg úgy meg kell mosogatni ahhoz, hogy a baktérium meg ez meg az ne így történt, tehát megszoktad. És ez nekik is mond valamit, hogy akkor álljunk meg és gondolkodjunk. Tehát itt nagyon-nagyon sok olyan jelenet van, sőt, az egész film arról szól, hogy álljunk meg, hogy gondoljuk végig, hogy gyönyörködjünk, hogy örüljünk, nézzük, éljük végig Jézussal, tanítványaival, Mária Magdolnával az egész történetet, és itt, amit mondott Berci is, hogy tényleg nem arra jelezünk ki, hogy most Jézust keresztre feszítik, mert azt mindenki tudja. De van egy csomó, ami mellett így elsiklik az ember. A Mi Atyánk meg annak, aki nem jár templomba, és gyakorlatilag úgy, mint én, a valláshoz nincsen úgy köze vagy kapcsolata, nekem meg egy teljesen nagy újdonságot mondott. Tehát én egy hónapja, azon kívül, hogy a filmet forgatjuk, és forgatom a forgatókönyvet, csinálunk ilyen beszélgetéseket, unitárius vallásnak, hogy mi a fontos, hogy a katolikus, hogy azért mondjuk, hogy buddhisták vagyunk, mert a buddhisták mindent elfogadnak. Ezeket lehet így nagyon szépen egy ilyen közös metszetbe.
Ezt boncolgatjuk szerintem mi a field alatt folyamatosan, hogy mi van benne? Mi a parázs? Mi a mag? Mi a mozgatórugó?